kiállításában. Új állandó kiállítás emlékeztet a kommunizmus idején elárasztott erdélyi község Bözödújfalu történetére. A két éve felszentelt összetartozás templomában tegnap nyílt tárlat látogatói, digitális tartalmak, archív fényképek, valamint fény- és hangjátékok segítségével ismerhetik meg az egykori település múltját. Az időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol záporzivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jadviga párnája. Závada Pál regényének rádióváltozata. Hatodik rész.
Egy apróság. Talán az a jelentéktelen kis pillanat taszított rajtam a legnagyobbat Ondris felé. Ahogy fölbocsátottak minket a hajóhídra, előttünk egy karon ülő kislány sírva fakadt. Meine Puppe, wo ist meine Puppe? Ő erre szó nélkül visszafurakodott, és hozta az elejtett babát. De bolond voltam, hisz láttam az előbb is, miért nem emeltem föl, szabadkozott nekem. És ahogy oda nyújtja a gyereknek a babát, az a még sosem látott arca, leheletnyi mosollyal, amely nem nekem szól, csak is annak a kicsinek. És ahogy nem törődik az édesanyja köszönetével, csak a gyereket nézi. Majd az a tétova mozdulat, hogy a még könnyező, de már is boldog kislány fejét megsimogassa-e, vagy ne, végül egy hajtincsét érinti meg, de úgy, hogy csak én veszem észre. Csak én veszem észre, hogy most szerettem meg.
Betérek Buchbinder Miki műhelyébe, de kuncsaftjai vannak, nem ér rá diskurálni. Iszol valamit? Kérdi, de válasz nem vár. Búvik a fekete kendő alá. Miki csak a kirakatba tesz fotográfiákat, a műtermet rajzaival díszíti, s a hátterek kulisszáit is maga festi meg. És akkor az asztalon egy csak nem kész rajzán fedezem föl azt, ami az imént is eszembe ötlött, ahogy azon a helyen haladtam keresztül. Föl is néztem a torony csúcsára. 1795. május 12-én az evangélikus templom elkészültével a főbejárat előtt bizonyos zsilák tisztelendő szenteli föl anyaszentegyházunk, mint egy másfél méter átmérőjű jelvényét, a csillagot, ezt a gömbalakból tűhegyes kúptüskéket meresztő nyeles acélbuzogányt, mely azóta is odafönt látható a 64 méteres kecses torony csúcsán. A csillagot a szertartás végeztével vontatják föl csigákkal. Előbb az erkére, majd a dudoros csipkés toronypalást mentén üggyel-bajjal a még körbeállványozott részgömb fényes labdájára. Hlavicska János helybeli bádogos legény szíjazza magára a széles övet a tartó kötéllel, s mászik a már fölállított és rögzített buzogány nyelére, hogy kioldozza a vontató kötélzetet. Ám ahogy belekapaszkodik az alsó acéltüskébe, a buzogány elbillen, s lerántva az állvány egyik sarkát, beszakítva a bronzpalást, szoknyafodrát, és magával sodorva a bádogos legényt csapódik a templomkert kerítésének amaszegletébe, tövig beverve öles tüskéit a járda téglái közé. Klavicska János kisé odébb, a gyepen zuzza fölismerhetetlenné magát. Miki a becsapódást követő pillanatot rajzolta meg. A csillaglövedék kráterénél heverő bádogos fiú alaktalan teteme felé egy leány rohan, mezítláb, ingvállasan, futtában lecsúszik róla a kendő. Ha Pali megírja, és kell az újságnak, odaadom mellé ezt a vázlatot. Tesz le az asztalra nekem és magának egy-egy pohár bort, Buchbinder Miki. Ránézek. Miért? Neveti el magát vállat vonva. Zsinagóga nem épült itt, így nem is esett le róla semmi. Rajzoltam volna meg ezt a nyomorúságos imaházat az öreg davenolókkal? Akár azt is, mondom. De legalább fényképezd le őket.
Sok-sok egymásnak feleselő tapasztalattal, hol reményt adó boldogan, hol pedig csüggedve fogadtam el magát, Ondriskám. Mégis szívem mélyéig nyúló szeretettel. Ám maga is tudta, hogy a még beteljesülése előtt elhamvadt szenvedély után már szerelemtelenül. Mégsem tudom. És látja. Ezért kérdezem magától, aki előtt talán kitisztult már az életünk, igazíthat-e vajon valóban az ember a maga és az övéi sorsán? Tehet-e benne ténylegesen is jót és rosszat? És ha nyilvánvaló, hogy tehet, megmutatkozhat-e a végsőkben mindez? Maga, mint a vadat menten igyekvő vadász, bekeríteni és segíteni próbált. Holott inkább maga nem tudott megbékélni a saját életével, úgy, hogy végül föl is hagyott a küzdelemmel. Nekem kellett volna, látja, segíteni magán. Talán éppen úgy, hogy elengedem. Hisz a múlandó, hiába múlandó, ami kötelékünkből nem bomlik szét, megmaradt volna úgy is, látja. Így is megmaradt. De talán élhetett volna a maga igazi, jobbik felével inkább, mint így, velem, én mellettem. És talán úgy élhetne ma is.
Húsvét óta szeretetben, s éjszakánként, olykor, ha bár korán sem oly gyakran, amiként szeretném, mindenestül is egymás szerelmében élünk. De testére vágyó mohóságomat óvakodom éreztetni vele, pedig szoktam ábrándozni róla, hogy az igazán szabadjára engedett szerelem mi gyakorta, s miféle egymást tépő, szenvedélyes, ágyi hevességnek is okozója lehetne mi köztünk. Nem írtam én tegnap este igazat. Mert az igazság az, hogy Jadvigám hol közelébb ereszt, hol pedig eltaszít. És mintha épp arra ügyelne gonddal, nehogy kiigazodjak rajta, hogy ne is sejthessem, mikor, miért történik egyszer így, másszor úgy. Húsvét előtt legalább ismertem sérelmének okát, a testi-lelki erőszaktevést, és így tudtam, mit kell tenni, kiengesztelni, és kiengesztelődni akárhogyan is. De a megbocsátás után, mikor levezekeltem a magamét, vajon mi oka oly gyakran kedvessége nélkül hagyni engem, az enyémet pedig el nem fogadni? Amikor úgy tol el magától, hogy esti elbocsátását még csak kárpótló mosollyal, bizalmas szóval, érintéssel sem enyhíti. Elborult arccal néz rám. Arra pedig, hogy mi bántja, nem felel, csak sokatszori firtatásomra már. Ha ennyire akartam, hogy hát semmi, csak elrontottam a kedvét. Én? Na de hát mivel? És akkor mond egy olyan csekélységet, amiért egy Jaj, de Csacsi maga féle homlokcsókkal békíteném, de ezzel csak tovább ingerlem. De hogy ne haragudjon rám az Isten szerelmére, ne taszítson így el. Hát mi oka van rá?
Hagyjuk ezt most.
Ne mondjak semmit.
Inkább ne.
Akkor békéljünk meg szavak nélkül. Öleljük át egymást szépen.
Jó, megbékéltünk. Akkor most már megnyugodott? Vagy nem így kell kibékülni?
Adj ide a kezed.
Jaj, hiszen mondtam, hogy fáradt vagyok.
Téged egyetlen érintésben is meggátul a fáradtság. Hallod? Mondjad. Válaszolj nekem.
Adjon engem már, könyörgök.
Ölej át.
Most se válaszol. Fölhúzza lábait, s falhoz fordulva, a legmesszebbre kúszva hagy engem ott az ágydeszkán. Fölpattanok és kijövök. És most itt, egyedül. Haragban, sértettségben válni el éjszaka. Ez a legrettenetesebb. Hogy úgy alszik el, mint egy ártatlan gyermek, a kitaszítatásomat követő percben, a párnáját ölelgetve. Mellé csúszni nem merek. Egyszer próbáltam ilyenkor, de álmában ellökött. Azt mondja, nem tudja, mit tesz álmában. Vagy inkább kijövök. És lejegyzem, hogy milyen.
Jellemző, habár én is ilyen típus vagyok, vagy hát volnék.
Másnap reggel írom. Bementem hozzá, már részegen. Lefeküdtem mellé. Észrevette, föltámasztotta magát, s azt csóhajtotta, szörnyű meleg van itt. Avval levetette ingét, s rám borult pucéron. De nem ébredt föl közben. Így hát mozdulatlan, puha vánkosa lehettem csak. Nem az ölelője. Kisvártatva lefordult rólam, és úgy folytatta az alvást. Hogy mit csinál öntudatlanul, és mit tesz éberen, s vajon melyik az igazi?
Most jöjjön ide a Jadviga belei részekből egy, ami az anyus 1937. június 3-ai dátumot írt.
Leírtam már, Ondriskám, mit tartottam én Stralsundban ismeretségünk első éveiben a franci felől, s viszont mi fűzött engem apácskához. Hosszú ideig ezért kétségeim nem is voltak. Forgolódhat körülöttem ez a franci, annyit, amennyit akar. Én senki másra nem vágyom, mint akinek addigi boldogulásomat is köszönhettem, s akinek most ezt élete társnőjeként szerető odaadással hálálnám meg, ha elfogadná, ami nekem cseppet se volna áldozat. Ellenkezőleg. Magával ragadott az a jóság és szeretet, az az erő és szilárdság, az a pallérozatlanul is bölcs figyelem és tapintat, ami apácskában volt. És bámultam önnön erényeit és fogyatékosságait, egyaránt bátran viselő magabízását. Azt, ahogy természetes becsülettel, szótértően, biztosan forgott úgy a pórnép, mint a magasrangúak között, s hogy őt még külhonban, idegen ajkúak közegében sem békjózta az a mukkanni sincs mersze gátoltság, ami honfitársainknak, kivált a lentebbről jötteknek úti kátyúja, s gyakorta oktalan idegenekre fenekedésük kiváltója szokott lenni.
Hát örülhet apusom apácskája síron túl is, hogy ilyen emlékezést kap. Hát, szerintem mondjuk például, miért nem tud elhunyt felett ilyen beszédet tartani egy pap?
El tudtam volna képzelni őt a világ bármely táján, üzleti vagy pihenő úton, és mellette magamat, aki, úgy hittem, nem csak fiatal dísze lehetek, hanem segítője, tolmácsa, papírra vetője, számon tartója munkálkodásának, s teljesítője kívánságainak. Szeretni vágytam, és gondoskodni róla. ami nagyon ráfért volna, hisz egész életében csak ezt nem kapta meg soha. De igaz-e, hogy boldogságunkhoz csak is az ő mersze hiányzott? Vagy pedig ugyanúgy, mint én, ő is a beteljesíthetetlen vágyak kínjaival állt tehetetlenül. Csak éppen ő a természet parancsa előtt. Mert amit én kínáltam, ahhoz már végképpen késő volt. És amikor pár hónapra rá halálhírét vettem, a végtelen fájdalmon túl rettenetes lelkifurdalás vett rajtam erőt, hogy talán magam égettem rá a közeli elmúlás billogját. Azzal kezdve, hogy először fölsejlett előttem, a velem való szerelem őneki elkésett már, s avval tetőzve be, hogy ennek nyomatékául engedtem végre Franci csábításának.
August 15. Belecsapott a mennykő a mostanra úgy, ahogy mégiscsak jóra fordult családi életünkbe. Amitől titkon féltem, de még a fülemet is betapasztottam a ráutaló hírek elől, bekövetkezett. Tegnap előtt mozgósítási parancsot kaptam én is, hogy 21-én vonuljak be. Istenem, szorult össze a szívem. Bizony apácskám kéne most ide. Páni félelem fogott el, hiszen hallottam, hogy nyár eleje óta tőlünk legtöbbeket az olasz határra vittek, ahonnan egyre másra érkeznek a halálhírek is. Sietve írhatok csak töprengéseimről, hogy mit is tehetnék, ki tudnám-e magamat ez alól vonni. Eszembe jutott Szilágyi, megyei csendőrkapitány, aki apovkám jó ismerőse volt. Tegnap reggel tehát vonatra ültem, és bejelentkeztem a hivatalában. Elég bátortalanul hozakodtam elő azzal, hogy miben is szeretném a közbenjárását kérni. Akkor elkomorodott, fejét csóválta, és bele is fogott a hazafiúi kötelességekre való emlékeztetésbe. És hogy hát nem tudja, mit lehetne tenni, ha pedig azt mondja mégis, akkor biztos, hogy nem nagyon egyszerű dolog volna ez. Ha csak nem hiányzik a kezed vagy a lábod, de látom, megvan mind a kettő. És elröhögte magát. Meglátja, mit tehet. Jöjjek egy hét múlva. Azt az egy hetet kivárni alig győztük. Aggódó Jadvigám már küldött volna, hogy menjek csak mihamarébb, de én nem akartam türelmetlenkedni, mert még visszaüthet. Egyszer csak eszébe jutott, hogy Sárosi Irmusnak, aki régi barátnője neki még Sankt-Pöltemből, a férje városi kórházi orvos.
Beutaltatom vele magát a kórházba. Csak megteszi nekem, hogy ír egy igazolvány.
Kicsi madaram, hadi állapot van. A csalókat, hadiszökevényeket törvényszék elé állítják. Úgy maradhat csak itthon az ember, ha a hadsereg maga mentesíti, érted?
De hát a civil és katona orvosok is ismerhetik egymást. Hát, ha tudnának hivatalos alkalmatlansági papírt szerezni. Bemegyek én holnap Irmusékhoz. Veszteni nem veszítek semmit.
Na, ide beírom, hogy ez az Irmus nekem néni, doktor földesné. Későbbi időkben többször is lestem utána. A szép, már kicsit koros, elegáns dáma volt akkor. De szóbálni sosem mertem.
Vagy ha talán a franci ismerné valamelyik potentát.
Hagyd te csak a francit, kérlek szépen. Nem akarom én, hogy őt beleártsad.
De hát már miért nem?
Képes is még hosszabb időt intézel nekem.
Magának elment a józan esz. Tehát miket beszél itt?
Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A 6. részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Jadvika párnája, Závad apár regényének rádióváltozata, 7. rész.
Andriskám, jóformán semmit nem beszéltem magának Sárosi Irmusról sem. Még pár hónapja, mikor növendékkoromról írtam e lapokra, akkor is kihagytam az életem történetéből Irmust.
Mert ezt az Irmus részt anyus már valamikor 1938 elején írta, hiszen a dátumozás sokszor hiányzik, ha csak én tettem ide.
Pedig a legfontosabb lénye volt ő egy bizonyos belső életemnek. Annak közepében állt az én egyetlen barátnőm. Különösen a szánktpölteni években, akivel jóval többet jelentettünk egymásnak, mint ahogy akár maga, akár az ő férje azt elképzelhette. Mert tudja, erősen kavarognak az érzések az ember bakfis korában. S ha ehhez még árva is, akit szigorúan fognak egy leány kaszárnya törvényei, bizony mélységesen ki van a szeretetre éhezve. Emlékszem, Andris, hányszor vette zokon, hogy egyre másra elutazom, és soha nem hagyom, hogy Irmusékhoz elkísérjen. Féltékeny volt rá. Hát még ha tudta volna, hogy mennyit leveleztünk mi össze, amikor én Stralsundban voltam, ő pedig itthon, de később is.
Sajnos ezekből a fent említett levelezésekből egyetlen darab sem ismeretes. Pedig talán a legérdekesebb volna.
Benjártam Szilágyi kapitánynál. Jó egy óra múlva jött ki csak, és mint aki ott vesz észre, bosszúsan engedte magát kikísérni a mellékhelységig. Zaklattok itten, hogy már húgyozni se. De már a kinyitott ajtó bűzénél azt vetette oda. Lehet, hogy elintéztem, hogy csak kiképzésre vigyenek be. Lehet. És fölemelte az ujját. Érted? És most erígy innen. Meg is könnyebbültem, meg nem is. Mi az, hogy lehet? Hát, ha csak a levegőbe beszél, és nem intézett semmit. Utána ebédelni térek be a Nemzetibe, és éppen belekortyolok a krigli sörömbe,
még mindig a fentírtakon morfondírozván, mikor fejem fölül rám dörren megint csak a Szilágyi. No hát, megszomjaztál, öcsém? Én pedig nyelnék is, hátra is néznék, meg köszönnék, s föl is emelkednék egyszerre, amiből csak az lesz, hogy lelöttyintvén az ingemet görnyedtem fulladozok ott. A kapitány meg nevet rajtam. Jól van, kamerád, jól van, veregeti meg a vállamat. Csak nyugalom, hidegvér, majd beszélünk. Rendelkezzél velem, kapitány uram, bólintok rá, s ahogy most lejegyzem is, alig hiszem el, hogy ilyesmi kijön a számon. Majd még, legyint rám. De még visszafordul. Mert, azt mondja, a gyufaszál altúra fog a közé, kíváncsi is volnék, mi újságottam felétek.
Tisztára már itt, mint majd az én Kurilla összekötő, és pláne utána aztán.
Te, kérdi a kapitány, és nem nálatok lesz mostanában papválasztás? Papválasztás, bámulok rá. Miért a ti papotok hogy szuperál? Bacovszky tisztelendő, jól, meg vagyunk mi elégedve. No, azt mondja, berukkolás előtt gyere még be hozzám, mert hogy meglássuk, majd meglássuk. És kacsint is ehhez. Na, most itt tartunk. Már végképp nem tudom, mi lesz. Asszonyom, házasságom, s egész jövőben is sorsom járt eszemben a mai augusztus 9-ei napon végig. Lelkemben egyszerre lakik bizakodás és balsejtelem. November 19. Vagy 3,5 hónapig nem írtam naplómba, mert féltvén, hogy baja esik, vagy elvész, nem vittem magammal. Amit jól tettem. Szilágyi nem fogadott. Azt üzente ki tizedesével, hogy teljesítsem csak a kötelességemet, és ő majd idejében hírt ad. Bevonultam hát Nagyváradra, 1915. augusztus 21-én, onnan reményeim dacára kivittek a galíciai frontra október 2-án. Podkamiennél szereltek le váratlanul, mikor már nem is bíztam benne, november 23-án. 4 napi út, majd papírjaimra való egy éjszakán is délelőtnyi nagyváradi várakozás után értem haza az esti vonatról. Meglepetésre toppantam be, s feleségem boldogan sikoltott föl, és hullatott örömkönnyeket. Jaj, mondjam már, hogyan szabadultam ki onnan, és hogy véglege?
Leszereltek. Édes angyalom, egyszer csak jött a leszerelési parancs. Semmi egyebet nem tudok.
Csak hogy végre hazaért nekem épségben.
3. nap, mert úgy tartottam illendőnek, hogy tiszteletemet tegyem Szilágyinál, mert ki másnak köszönhetném, csak ő intézhette, beutaztam a kapitányságra. Előbb igen mogorva volt. Na, már azt hittem, nem is méltóztatsz. De utóbb megenyhült, és el kellett mesélnem, mi a helyzet a fronton, kikkel szolgáltam együtt, milyen ismerősök voltak. Utána, hogy mi van otthon, örültek-e nekem? Hogy ne örültek volna, ugye, anyám és nejem egyedül itt egy ekkora gazdasággal. És amúgy a faluban, mondom, nem igen tudok semmit, a birtokaimra se volt még időm kimenni. Lesz elég gondom, 1000 hanyagolt teendő, ami elintézésre vár. A kapitány rám vigyorgott ekkor, hogy azért nem lesz mindig csak a munka. Jönnek az ünnepek, a disznóvágások, névnapozások, evészet, ivászat, meg a fehér néppel is törődni. Kacsintotta, majd hátba vert. Remélem, az asszony is megkapta már a magáét. És göcögve nevetett hozzá.
Még ilyen célozgatások szempontjából is teljesen Kurilla.
Na, 2 hét múlva látogassál még meg. Így bocsátott el a kapitány. Amin elcsodálkoztam, de persze nem mutattam, hanem készséget színleltem. November 1915. advent második vasárnapja utáni hétfőn pedig ez történt. Kivittem szellővel a homokfutón Jadvigát a vonathoz. Pedig gyalog indult volna. Ó, ne fáradjak, mondta, kisétál ő maga. Hogy meglevelezték egymásnak a sárosi Irmussal, rájuk férne egy városi komissiózás, és hogy kiöntsék egymásnak lelküket.
Tudja, Ondriskó, Irmus szegény eléggé faséban van avval a komiszurával. És ha marasztalni fog, és a doktor úr megint nem jön haza éjszakára, lehet, ott maradok. És akkor csak a délelőttivel jövök. Hozzak magának valamit? Jaj, olyan drága maga, hogy kihozott.
Csak néztem, néztem a szemébe. Olvasni akartam volna belőle, mert ő maga nem arról beszélt, amire kíváncsi voltam. Édesen nyakamba fűzve karját vett tőlem búcsút. Nos, és hát én ennek dacára, avagy túlzottnak gyanított édessége miatt csak még inkább, bent találtam a vasúti fogadóban egyik hónaposomat, hazaküldtem vele a fogatot. Odaálltam az indóház oldalához, és ahogy nekiveselkedett, nagyot csühöltve a mozdony, a kicsapó gőz leple alatt fölugrottam az utolsó lépcsőre. Csak utána töprengtem el. Hát bolond vagyok én. Megérkezvén a vonat ablakából figyeltem, vár-e valaki a feleségemre. De nem. Körül sem nézve sietett ki a várótermen át. Lépteimet szaporázva loholtam csinos, irhabundás alakja után. Nem volt könnyű eset a titkos követés.
Az ilyesféléket teljes mértékben értem. Ebben a napló könyvben sok van, ami ismeretlen újdonság nekem. Ám de ilyen részekhez sajna, de való, jobban fölfogok más egyéb halandóknál.
Minden kirakat előtt megállt. Izgatottan ugrottam be ezért többször kapuhajakba. Már a templomot is elhagyta, és akkor hirtelen befordult egy kapun. Mint villám csapott belém a fölismerés. Ez Winkler Franci fiskális hivatalának háza. Mert agyam hátulsó szegletiben biztosan ott volt a francira szóló régi gyanakvásom, de nem hittem volna, hogy ha nőm után lopakodok, valójában is épp ide érkezünk. Hogy amíg én a fronton, ők addig...
Hát igen. Ide kell lábjegyzetelni, hogy éppen ez volt itt a nagy kérdés.
Ondriskám, emlékeimet odafordítom most, hogy miként zajlott le Stralsundban történetünk legkorábbi etapja Winkler Francival. Ő volt az első, aki egyszerre kezdett csábítani a hivogató jövő képével ugyanúgy, mint a már izzó szemén át is én belém mélyeztett vágyával. Váltig bizonygatta, hogy ilyen fölforgató szenvedélyt még soha nem érzett, és ne hátráljak már tovább, mert annál gerjesztőbb mágnesként húzom őt magamra. Még nem azzal adott nyomatékot szavainak, és folyton derekam körül lebzselő karja, s nyomakodó ágyéka ölelési epekedéseinek, hogy megkért feleségül. De attól fogva napjában 10-szer is megkért feleségül, ami pedig már túl sok ahhoz, hogy elegendőnek látszon.
December 14. Bevonatoztam megint, hogy karácsonyra vegyek valamit Jadvigának. Némi kerülgetés után a fehér neműek üzletébe merészkedtem be, mit már a múltkor kinéztem. A készséges asszonyság még kacsintott is. Úgy teregette elém a portékát, hogy hát érti ő, mire gondol az úr. Egy aféle hímzett, válbodros hálóréklit választottam, a csipke melle része jó mélyre van dekoltálva, és szalagcsokrocska fogja össze, persze, csak ha megkötik. Nem mertem elfeledkezni Szilágyi hívásáról sem, hát hozzá is bementem. De hogy most nem ér rá, majd ő üzen értem. Hazafelé különben, mert már tudtam, hogy hívják az Irmus férjét, elmentem ahhoz a franci féle házhoz. Épp akkor jött ki egy házmester formájú ember. Kérdem tőle, itt lakik földes doktor úr? Hát éppen itt, mondja ez. Első emelet 2. Na tessék, ennyire egyszerű. Mégiscsak van ilyen véletlen.
Úgy szóval szólni akarnék, hogy nem, nem. Mint vásári bábszínházba bekiabálok kicsik, hogy vigyázzon, odafigyeljen, mert a háta mögött. De nem tudja a fiú az apai szeretetet hogyan meghálálni most már.
1916. február 2-a. Elhanyagoltam az írást. A karácsony, az új év és az egész télidő rendesen békében múlt el, s noha megmart a szeretet ünnepén túli kérdés. Mégse voltam bolond azon morfondírozni, hogyan állunk a szerelemmel. Vagy azon, hogy mit jelent vajon nejem félig meddig tréfás mondása, ha az ágy közös is, egymás párnáján csak vendégek lehetünk. Tudnélik, a leszerelésem utáni napok egymás testében is örömteltebb ideje múltán megint csak ünnepszámba mentek azon éjszakáink, amikor egészen összeölelkezhettünk. Ám a másfél hónap alatt az a három ölelés testeinknek bizony nagyon is ízlett. És úgy vélem, talán az övének is. Kivált az első, mikor új hálóingét próbáltattam vele föl. Három alkalomra osztva 10 hízót öltünk egyéb iránt. Együtt 13 mázsa voltak. Köztük 3 csak olyan mázsa körüli. Jadviga még december elején bejelentette. Talált egy szolgálólányt magának. Már el is ment a szüleihez kikérni, kikkel aztán én állapodtam meg a leány járandóságában. Neve Csúvár Anci.
Elbódított és borzasztóan kimerített Francival a küzdelem. Azon a 1913-as nyáron majdnem 2 hónapig volt ott a Winkler házban. Nekem a hivatali munkámat is el kellett látnom, Franci pedig alig hagyott aludni is. Folyton a szobámba akart bejutni. De mert titkolóznunk nagyon is tanácsosnak látszott, ezért a kertbe voltam kénytelen elbújni vele. Vagy a könyvtár szobába, ahol el kellett tűrnöm, hogy magunkra zárja az ajtót, nehogy ránk nyissanak. Minek fejében kikötöttem, hogy egy ujjal se nyúlhat hozzám. Amit ő persze megszegett. Nem tudtam, Ondriskó, mit tegyek. Ahhoz se hagyott nekem nyugtot, hogy meggondoljak mindent. Se időt, hogy jobban megismerhessem. Igaz, hogy augusztus elején Franci hazautazott, így aztán gondolkodhattam. S hamar lyukadtam ki oda. Alig, hanem egy szoknyavadász prédájául lettem kiszemelve. S a fogadkozásokból egyetlen szó sem lesz igaz. Pár hét múlva pedig az a találkozás ütött szíven, amely magát is. Csak engem bizony egészen másért. Váratlanul megjöttek maguk ketten apácskával. Legszívesebben zokogva borultam volna apácska vállára, megvallani hűtlenségemet, s könyörögve kérni, ragadjon el innen. De megmukkanni sem mertem, és magát okoltam, hogy miért kell itt lennie, hogy emiatt nem szólhatok, és nem tehetek semmit. És mintha apácska szánt szándékkal nem adott volna módot a beszélgetésre többé. Csak elutazásuk előestéjén jutott néhány perc kettesben vele. Ő pár nyugtató, bátorító szóval próbált búcsút venni tőlem, és én kérve kértem, hogy jöjjön vissza mi hamarabb hozzám. De a szemem könnyben úszott, mintha megéreztem volna, hogy utoljára látom. Ő helyette maga szökött vissza másnap. De hát én nekem egészen más felé járt akkor az eszem.
Jadwiga párnája. Závadapár regényének rádióváltozata. A hetedik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadwiga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
És versek. Kántor Péter összeállítása.
Orbán Otto, a tavasz fűzöld műtőjében. 1999. május 11-e. A görögök főistenét a nagy családosok gondja nyomasztja. Étkezéskor 40-50 isten üli körbe a nagy ebédlőasztalt, és mind jártatja a száját. Fülsiketítő kanálcsörgés, ricsaj. Zeusnak villámlania és mennydörögnie kell, hogy egyáltalán meghallják és ráfigyeljenek. És még jó, ha Héra, akit a háta mögött csak tehénszerűnek neveznek, nem vágja ki a sikítós hisztit. Apátok egy pinabubus, kurváit hajkurászva, hol kakukká, hol bikává változik. És nem zeng az Olümposz a földhöz vágott krétai cserépszervíz összetörő tányérjaitól. Taurosz csillaga földjegyben fogant akár az Isten, aki a bika alakját felölti és Európával a hátán úszik Kartágó felé, hogy Afrika partján ennyi hercehurca után végre megdughassa a nőt. A föld a mennyet földnek képzeli, a teremtést tavasznak. A fűzöld műtőben a műszerpolcra kirakva az újjászületés kellékei. A szike, a csontfúró és a számítógéppel vezérelt célzókészülék.
Antal Balázs. Vázlat a kertről. A hallgatózó tölgy alól a föld az ég felé fordult, ami büszke volt és erős, elveszített. Az erőt, hogy megálljon a tőzeges kertben, hol tönkök rendjeles vádlóan a vakvilágba, a csend őszi vázlatára. A bús törékeny talajon az üres rothadás oson a határtalan fa felé, mint a fájás a szív felé, és ami szép volt és végleges, riadt mosolya semmi lesz, és a kert a folyton megtelő tövén bokrot bújtat elő. Az ösvény odáig vezet. Ott elszorul és elsiet, és hogy melyik kétes csillagon lehet a vége, nem tudom. Társak. A férfi, hogy elesett, egyből magához tért, riadtan pillantott szét a szobában, ahol ketten éltek a nővel. Nem fogott fel még semmit, hirtelen azt sem tudta, hol van, csak halványan derengett valami neki. A nőt is alig vette észre, pedig az még mindig középen, az asztal tetején táncolt. Az ünnepély. A házigazda betegségszagú tégelyt vesz elő, a tegnap elmondott pohár köszöntő visszaköszön, mint betegre a rendelő, és az asztal közepén a jénaitálban rothadt gyümölcs, és valami zöldes színű lé található.
Térei János. Kockázataként mellékhatások. Az első betörő. Azért tudott olyan rettenetes hatást elérni, mert egy először föllépő járvány fertőző képességével hatolt be egy mindaddig megkímélt testbe. Hiába a kitűzött felségjelek. Azt az asszonyt megérintette egy idegen, aztán egy másik, aztán egyre többen. Mi más ez, ha nem a pestis országlása? A lázlapot vizsgálva feltűnik a merész görbe, az első betolakodó nyoma. Nem állhat helyre többé az egészség. Ott a baktérium a csodamékben. Mostantól akármi fejlemény már istenes.
Podmanicki Szilárd. Lili. Azt hiszem, legjobban a lányok szeretik a költőket, mert érdekli a dolog őket. És ennek minnyájan örülhetünk. Egyszer este lett, és felolvastam néhány verset a fotelben. Nos, ilyen az életünk. Hogy sokat kell leírnom, nem tudom ezt, viszont emlékszem Puha kérdésére, hogy esetleg termékeny vagyok-e.
Lövétei Lázár László. Távolság, tartás. Másodszorra jobban megy minden. Ha elbeszélgetek a büfés lányjal, kiflibe virsli is kerül. Az első pohár után tudom csak, mit innék legszívesebben. Marosfőig el szoktam dönteni, hogy visszafelé leszállok-e majd nálad a vonatról. De kettőnél több próbálkozás ne legyen. Túl lenne az már a türelmi határon. Fogalmazásbeli bakik, hány inger, érzelmi válság követné. Zavar állna be állandósult megingásaimban, és nem bezárulna. Folytogatóvá szűkülne utánam a kör.
Háj János, ez a szív. Lángoszlop húny ki benne, és parázs aluszik. Először új heggyel érem, aztán egész tenyérrel a fényes, nikkelezett részen. Gyűrött a pólód, mondom, éppen a mellnél, a tenyér alatt. Most mit csináljak, mondja, és a kezemre néz álmosan. Ez a szív, úgy látszik, már nem vasal.
Karafiát orsolja. A káosz fiú újra támad. Filmelőzetes. Nyomasztó csönd a pesti éjszakában. Életnél és halálnál több a tét. Mi eddig volt, csupán a gyönge kezdet. A rettegés lelkünkbe visszatért. Régóta nem kérdés, vajon ki ő. A férfiasság élő mítosza. Vele aztán tényleg vigyázni kell. Zord külsős, még zordabb szív egymaga. Láthatjuk reklámban, plakátokon. Jól működő PR, álom, szinopszis. Egy mondat százezer nő ajkain, imádlak, bármilyen durván kidobsz is. Kamasz fiúk, kisgyermekek csodálják. Családapáknak titkos példakép. S a csoda most tényleg valóra válik, mert jön. A vászonról lelép. Nyomában ott a komplett őrület, rajongók, rendőrök, s az alvilág. Átvág az átokülte városon, esélyed sincs, hogy bárhol megtaláld. Bizarr, vígjáték, horror, fantasy. A srác mindenkinek kedvébe járhat. Érzelmeket, vágyat se nélkülöz, mert én szövöm a vad szerelmi szálat. Kihalt utcák az árnyékát követnék. Mögötte káosz, páni félelem. Megérkezett, a kiskapun kopogtat. Mi várhat rám, ha most beengedem?
Marnó János. Meghűlés. Nátha. Hidegre tettek, ott hűltél meg. Előtte törtél, zúztál volna mindent, fejedben már a ház is romokban hevert, maga alá temetvén a ráeső égboltot. Folyni kezdett, és eldugult az orrod, és égetett a pokróc, mint egy sparhert. Párnádon a róka kismacskája vedlett. Immelámmal kedvetlenül öleltétek egymást, nézted, mintha hátad közepét vizsgálnád nehezülő szívvel. Sötét iratszekrény, mely az ablak előtt áll, és az egy folyosóra nyílik, ahol öregek cirkálnak, hunyorgó fénycsőben.
Őrsi István, optimizmus. Ma reggel a szokásos 50 fekvőtámasz helyett 65-öt teljesítettem. Optimizmusom rögvest kivirágzott. 75 éves koromra fogatlanul horpadt ágyékkal vaksin hunyorogva kinyomom éveim számát.
Somjó György, sláger. Que sará, que sará, que sará, que sará della mia vita, que sará, ki lo sa, mi lehet, mi lehet, az én életem mi lehet, ki mondja meg, ki mondja meg. Ettől a kérdéstől remeg a cinke kis teste, ha kezedbe veszed, a cica farka, ha görcsbe mered, a giliszta, ahogy a földben tekereg, a sas, ahogy a szirt körül lebeg, az odvuk szájában sürgő termeszek, a bálna, ahogy szűri a vizet, a hiéna, ha dögre megy, az albatrosz, ha násztáncban tipeg. Ezrezegteti a nyárfa levelet. Ki mondja meg? Ki mondja meg? Ez a kérdés, amire nincs felelet. Mégsem teheted, hogy föl ne tedd, amíg ott zihál kezedben az életed. Ki mondja meg? Ki mondja meg? To be or not, csak ez az egy. Ettől szűköl, vinyog, vacog, nyüszít, héj, pikkelytól, szőr, bőr alatt minden létrevergődött pillanat. Az ázalaktól Hamletig.
És versek. Kántor Péter összeállításában Antal Balázs, Őrsi István, Hály János, Karafiát Orsolya, Lövétei Lázár László, Marnó János, Orbán Ottó, Podmanicki Szilárd, Somjó György, Térei János versét Mácsai Pál és Fazekas István mondta el. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. Szerkesztő Marsal Éva. Rendezte Simonyi János.
A versműsor 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, április 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Itt van, utánam jött.
Adjon, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.